A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Molnár Tamásné Zsazsával, az ASKA, vagyis az Alfa Segítő Kézállatkórházi Alapítvány titkárával. És hát itt az első részben beszélgetünk a személyes történetről is, hogy egyáltalán hogyan került kapcsolatba ezzel a szakmával, hivatással, hogy most már hivatásos állatvédő, és egyébként a menhely titkára, egy menhely vezetője, és gyakorlatilag most már az egész családot befogta erre a munkára, és gyakorlatilag az egész családjuk ezzel foglalkozik, illetve a munkatársakat is keresnek, és hát rengeteg történet megelevenedett itt az első részben, és még remélem, hogy fogunk is beszélgetni sok mindenről. Amikor kérdeztem, hogy hogyan tudnak túlélni, meg hogyan tudnak működni, akkor mondta, hogy most fogy egy kicsit a támogatói kedv, de az összeg nem hangzott el, amennyiből ez az alapítvány
tud működni?
Évente tud működni.
Jó. Tehát éves viszonylatban mi egy ilyen 30-35 milliós költségvetéssel dolgozunk, és ezt úgy kell kalkulálni, hogy én nagyon tudok spórolni, maradjunk ennyibe. Tehát elmondtam, hogy nálunk minden állat úgy kerül be, hogy ő le van cuppanva. Tehát vagy hosszan kóborolt és sovány volt, vagy bántalmazták, vagy elütötték, vagy valami. Az orvosi költségeink a horror szintet ütik, tehát egy ilyen 27 millió környékén van az éves orvosi költségünk, és ebből az szerintem egyértelműen kiderül, hogy én kajára nem költök. Tehát ezt a részét is megoldottuk, vagy úgy, hogy hoznak nekünk tápot, illetve leszerződtünk áruházláncokkal, ahonnan mi elhozzuk a húsokat, az utolsó napon a lejáratos húsokat, és például állunk az üst mellett, és főzzük a húsokat a kutyáknak.
Na, tehát mondjuk ez a legjobb kutyatáp, amit főznek.
Imádják.
Nem csak, hogy imádják, hát ezt persze mondjuk az állatorvosok attól függően, hogy éppen miben érdekeltek, itt vitáznak ezen, de na, tehát tapasztalatból tudom, hogy
egyértelműen húsosak a kutyák, maradjunk annyiba, és mondjuk én azt is észre szoktam venni, hogyha én belépek reggel a telepre, akkor tök jó meg tudom mondani szag után, hogy tegnap húst tettek vagy tápot, mert még a szagba is van különbség.
Hát úgy, arról nem beszélve, hogy mennyi ürüléket kell utána takarítani.
Meg azért ezt fel kell szorozni, hogyha mondjuk van 220 kutyám, átlagosan számoljunk fél kiló tápot, mert ugye azt szoktam mondani, hogy mi mennyiségre megyünk, nem minőségre, tehát az olcsóbb kategóriájú tápokban egy ilyen fél kilót számolunk kutyánként, kicsi nagy osztódik, hát azért 110 kiló tápám naponta. Azért ez nem kevés.
Önmagában ott a takarítás se lehet egyszerű történet.
Nem könnyű.
Én azt gondolom, hogy azért erről az egészről nagyon sok mindent elmondanak a történetek. Ugye mondta, hogy ez egy 24 órás szolgálat az egész családnak. De önöket egyébként nem csak a kutyákhoz riasztják, hanem mondta, hogy a rendőrségre be vannak kötve, és hát önöket nem csak akkor hívják, ha egy kóborkutya tűnik föl, vagy veszélyesnek tűnő kutya tűnik föl valahol, hanem mindenféle extrém helyzetben is.
Hát nekem a telefonomban vannak ilyen hárombetűs szavak, hogy NAV és mellette nevek. Én amikor ezt meglátom, akkor már mondom, Jézus Márián, felszoktam venni a telefont, és csak annyit kérdezek, hogy mennyi. Ugyanis, hát a NAV-os fiúknak van egy olyan dolga, ugye ők a jövedéki ellenőrzéssel itt-ott leállítanak autókat. És nem csak ruhákat, meg parfümöket, meg piát találnak, hanem rendszeresen találnak nekem aranyos kiskutyákat, amik indulnak Romániából, Moldovából, ezek jellemzően bisonok, francia buldogok, uszkárok.
Szaporítóknak a terméke.
Szaporítóknak a terméke, amit ugye ott fölvásárolnak apró pénzért, bár én nem vagyok benne biztos, hogy ezek valóban Romániából indultak, csak a papírjaik, és mennek Olaszországba majd jó pénzért az állatkereskedésekbe.
Tehát lehet, hogy Kelet-Magyarországról indulnak.
Indulnak, így van, és mennek át, és mennek az olaszok. Na most ilyen esetekben bármilyen állat van, akkor engem hívnak. Tehát a múltkor, amikor hívtak a srácok, és mondták, hogy 10 de macska, akkor majdnem fejest álltam, hogy mondom, miről beszélgetünk. 10 darab kopasz macska. És hihetetlen módon bírják ezeket az állatokat szárítani. A macskák, a kopasz macska, tehát kihangsúlyozva kopasz, fázik, szegény, nagy kabátba kéne lennie. Autóhúzta utánfutó levő roncs autóba szaladgáltak a kopasz macskák télvíz idején, novemberben, amikor mínuszok röpködtek. Tehát kapásból úgy indult a történetünk, hogy először is kaptam egy csomó tüsszögő kismacskát, akit össze kellett rakni, hogy rendbe jöjjenek. És azt is tudni kell, hogy ezek a szerencsétlen kis állatok mindegyike beteg kivétel nélkül, amiket visznek. Most például az utolsó szállítmányom konkrétan 3 hetes volt. Foguk nem volt a kölyköknek, úgy vitték őket ki, és hát ilyenkor ugye korona giardia fertőzöttek, körülünk, hanem parvósak, őket helyre kell rakni. És milyenek az emberek, amikor ilyen sztori ugye van, mert hát fölrakjuk, és nem azért, ezt mindig kírom, hogy nem azért rakjuk föl, hogy akkor most szaladjatok, mert azonnal kell a bisonnak meg a buldognak gazda, hanem hogy tanuljunk már belőle, hogy addig van a szaporítónak munkája, amíg van kereslet rá. És igen, van rá kereslet. Tehát amikor mi fölrakjuk ezeket a kutyákat, őrület van. Kírjuk direktbe, hogy bemutatkozó levelet kérünk, ne hívjanak, ne cseteljenek, írjanak normális bemutatkozó levelet, és megbolondulunk. Tehát mindenki azonnal ilyen kutyát akart, világéletében ilyen kutyára vágyik, és elmondjuk, gyönyörű, édes, keverék kiskutyáink vannak, ők is pont ugyanekkorák lesznek majd, mindezek a kiskutyák, őket miért nem? Hát mert nem olyanra vágytunk, hanem kis fehér kutyára vágytunk.
Hát igen, ugye ez a kereslet kínálat, és egyébként ez nagyon veszélyes.
És azt nem kalkulálja be, hogy ezek az állatok rossz helyről vannak, tehát a későbbiekben is lesznek betegségei, genetikai gondjai, és akkor utána, ha meg ilyen van, mi lesz, bevágja az első menhelyre.
Igen, a szaporítókkal nagyon nehéz mit kezdeni, mert hogy a vevők azt gondolják, hogy hú, de jó vételt csináltam, hiszen ezt a tenyésztőnél 1 millió forintért tudnám megvenni ezt a kutyát.
De megvettem
30 ezerért. Így van, 30 ezerért, 60 ezerért, hú, de jó vétel volt.
És karácsonykor is fölhívott egy anyuka, teljesen föl volt háborodva, segítsek neki intézkedni, mert ők vásároltak egy kiskutyát, és hát a kiskutyával nem kaptak papírokat, meg a kiskutya beteg, meg nem győzik orvoshoz, de mondom, hol tetszett vásár? Hát interneten találták, mert mennyiért vette a kutyát, 30, jó, mondom, 300 lesz az alap, amire megáll a gyógyítása a kutyának, de miért nem segítek? Hát a két kisgyerek annyira akarta a kutyát, de mondom, hányszor kell még elmondani, hogy szaporítótól nem veszünk kutyát. Ő tudja, de a két kisgyerek, mondom, hogy nem a két kisgyerek vásárolta a kutyát, hanem maga. Tehát a felelősséget sem vállalják utána fel az emberek a rossz döntéseikért, mert én is össze tudok kukázni magamnak a menhelyről ilyen szerencsétlen kutyákat, nekem az összes kutyám ilyen defektes valami oknál fogva, de én vállalom azt, hogy tudom, hogy ennek a kutyának nagy költségei lesznek, ezzel a kutyával többet kell foglalkoznom, és nem fogok nyávogni azért, hogy hát most miért vittem haza ezt a defektes kutyát?
Na most egyébként még az a jobbik eset, hogyha valaki csak nyávog, és aztán elviseli ezeket a költségeket, de utána újabb kóbor
kutya lesz belőle. Persze, fogja kirakja, így van.
Akkor beszéljünk arról, hogy most megjelent egy könyv. Ön egészen szerényen csak annyit írt rá, hogy M. Zsazsa. Tehát, hogy nem nagyon viszi túlzásba a szerző megjelölést, mert hogy azt gondolja, hogy önt most már így ismeri.
Nem, most már engem mindig úgy ismertek mindenki. Én anyukámtól örököltem ezt a Zsazsa nevet, ugye amikor terhes volt velem, vagy Kis Pisti, vagy Kis Zsazsa. Tehát én abszolút újszülött korom óta soha nem, Elzsi amúgy a böcsületes nevem, soha senki nem hívott így, és az, hogy ez mennyire Zsazsa, a volt osztálytalálkozónk, nem tudom én a 20 éves vagy melyik volt, és oda jött hozzám a csaj, aki mellettem őt, és azt mondta, hogy te figyelj, Zsazsi, amúgy neked mi volt a rendes neved? Tehát engem a tanárok is így hívtak ki felelni, valahogy ez így rajtam maradt. Ez így benne maradt a köztudatba, és szerintem, ha én elmondom, hogy én Molnár Tamásné vagyok, oké, tudják persze, akik ismernek közelebbről, de ha azt mondják, hogy Zsazsa, akkor most már abszolút kapcsolják az Askához. Van, aki úgy hív, hogy én vagyok az Aska Zsazsa, tehát. Igen, ez úgy összekapcsolódott.
Na és ez a könyv, ennek az a címe, hogy Askalandjaim és állati történetek. Tehát itt tulajdonképpen a megmentett állatok sztoriai vannak benne.
Valós, így van, valós sztorik, és nem a cukimuki variáció. Én ugye 40 éve csinálom ezt az egész sztorit, most már ezt az egész állatvédősdit, és azt látom, hogy nagyon nincs a helyén a magyar állatvédelem. Két kategória van, az egyik része ugye az, amikor arról van szó, hogy miért az állatokkal kell foglalkozni, embereknek is mennyi gondjuk van. Elismerem, elfogadom, előző életemben emberekkel dolgoztam, és azt is meg lehet nézni, hogy aki állatvédelemmel foglalkozik, annak mindig van egy ilyen mellékága, amikor embereknek segít, mi speciál folyamatosan, gondolom ez is az előző életemből származik, én fogyatékkal élő gyerekeket szoktam támogatni, nekik szervezek gyűjtést és hasonlók. Nem csak én, a kollégáim is. A másik fele pedig azt gondolja, cuki-muki kiskutyák, meg kis cicák, meg nem tudom én milyen állatok vannak, akiket ölbe kell kapni, akiket putyolgatni kell, öltöztetni kell, megfesteni a bundájukat és társaik. Na most az állatvédelem az viszont a kettő között van. És én azt gondolom, hogy állatot védeni csak és kizárólag reális észérvek és konkrét gazdasági alapok mellett lehet megmenteni, mert én fölhalmozhatok 300 kutyát, ha nem tudom őket ellátni, és nem tudom őket megetetni. Ezeket hívják állatgyűjtögetőknek, ilyenek is vannak. A könyvnek amúgy van külön egy fejezet, amikor végigvesézem ezt, mert sajnos nagyon sok ága van a magyar állatvédelemnek. És nagyon kevesen veszik tudomásul, hogy ezeket az élőlényeket, ha valaki bevállalja, akkor azért felelős. És amitől én megőrülök, mikor úgy jön egy telefon, hogy megmentettem egy kutyát, akkor most tessék érte jönni és elvinni, mondom. Most tetszett mondani, hogy megmentette. A megmentés az ott zajlik, fölnyaláboltam a kutyát, elviszem orvoshoz, hát ha van gazdája, mert talán van benne csip. Erről is lehetne litániákat mesélni, hogy 2014 óta kötelező a mikrocsip és a kutyáknak, hát körülbelül a 60%-ában van, akkor sokat mondok. és ha nem, akkor pedig meg kell oldani a kutyának a kikaranténozását, az oltásait és a gazdáz juttatását, ha nem akarom megtartani. Ezt hívják megmentésnek. De nagyon kevesen jutnak el idáig. A másik része az, hogy nagyon sokan szeretnének állatot menteni, és van egy ilyen bölcs mondásom, hogy az állatvédelemhez kevés a szív, agy is kell. Tehát szívvel nem lehet állatot menteni, itt rengeteg mindent meg kell tanulni. Itt meg kell tanulni a jogot, meg kell tanulni az állategészségügyet. Itt mindent tudni kell, meg kell tanulni pályázatokat írni, hogy életben maradjunk és hasonlók. Tehát itt egy nagyon komoly tudást is fel kell halmozni, és nem elég az, hogy fölveszem a gumicsizmát és lapátolok. Teszem hozzá, én a mai napig fölveszem a gumicsizmát és lapátolok.
Mert egyébként ennyi kutya mellett azért bőven van mit lapátolni.
Hogy ne lenne? Hát itt folyamatosan egy ember naponta, nem is egy-kettő ember más se csinál egész nap, mint reggeltől Mikulásig takarít. Ez így zajlik, mert a telep egyik része az mosatós, tehát lehet a keneleket mosatni, ami ugye jó időben működik, de fagyban nem. A másik része pedig ugye a szalmával ellátott ilyen óvoda, bölcsöde és alsó tagozatos iskolásoknak a helye, ami viszont egy szalmás terület, és folyamatosan ugye azt is rendezni kell. Figyelni kell arra, hogy milyen kutya költözik össze, milyen kutyával, azt ki kell játszani. Meg kell oldani azt, hogy aki kenelbe ül, az nem ülhet folyamatosan kenel, azt el kell vinni sétálni.
De egy zárójelet. Tegyünk. Mennyire segítenek önnek ebben? Tehát ugye azt lehet látni, én ismerek olyan embereket, akik ugye olyan szempontból nagyon felelősen tartanak kutyát, hogy nem tartanak kutyát. Azt mondják, hogy ők nem tudják vállalni, viszont az ő állatszeretetük oda megy, hogy akkor igenis ők hétvégén családi programként elmennek egy menhelyre, és reggeltől délután 3-ig felváltva a család tagjai elviszik sétálni a kutyákat a menhelyről. Ez mennyire gyakorlat?
Nálunk ez minden nap megy.
És megy, tehát ez erre megy. Vannak jelentkezők.
Minden nap megy, folyamatosan. Azt is el szoktam mondani, hogy egy menhely nem működhet önkéntesek nélkül. Mert az, hogy most oda beraktunk egy kutyát, megetettük, meggyógyítottuk, kivartanított, oké, na de azt szocializálni kell. Most ez a stáb, aki dolgozik, ez nudli ennyi kutyához. Ha nincsenek az önkénteseink, akik minden nap jönnek, és akkor, mit tudom én, naponta 10 kutyát a hónuk alá vesznek, kivisznek, pórázon tanítanak, sétáltatnak, úszni viszik őket nyáron, hát ugye ott van tőlünk nem messze a sóstó, egész nyáron úszni jártak a kutyáink, jobbnál jobb képek készültek róla.
Na de akkor ezek szerint ez a része
ez csak
működik.
Így működhet,
de működik.
Működik, muszáj is neki, persze.
De értem, de hogy akkor ez egy jó hír, tehát hogy azért van a társadalomnak egy elég jelentős része,
persze,
amelyik
hát, persze, jól működik. Tehát van egy olyan része, aki látja ezeket a dolgokat, és tudja azt is, hogy a kutya nem magától lesz olyan, ahogy elképzelte. Férjemnek van egy mondás, amikor elkérdezgetik a látogatók, hogy és akkor mit tud a kutya? Tud ülni, tud pacsit adni? Persze, behozza az újságot, meg főzi a kávét. Kutyának nem az a dolga, hogy leüljön meg pacsit adjon, hanem ha valaki tanítani akarja. Például mi le vagyunk szerződve kutyasulikkal, ahova viszik az örökbefogadási szerződést, és kedvezményesen fogadják az első turnusra a kutyákat, és igenis mindenkinek elmondjuk, a kutyasuli az kötelező, mert az nem a kutyának szól, az a gazdának szól. És amikor mondják, hogy ó, nekem mennyi kutyám volt, hát mondom, drága, nekem én éppen a 17. kutyáim, a 6-tal élek most is együtt, tehát 11-et eltemettem, jelenleg is van 6 kutyám, több mint 40 éve kutyázom, de minden kutyámmal elmentem kutyasuliba. A mai napig is eljárok kutyasuliba, pedig azt gondolom, hogy én már elmondhatnám, több mint 10 000 kutya volt az évek alatt a kezem alatt, hogy azért már valamit értek hozzá. De nem vagyok kutyakiképző, és minden kutya egy egyéniség, minden kutya más, és mindegyikhez másképpen kell viszonyulni a gazdának. Tehát nekem is a 6 kutyám 6 különböző képpen működik odahaza.
Na, nagyon kevés az időnk, és itt a könyvről is akartam még beszélgetni, mert tehát látva ezeket a kutyákat, biztos elképesztő történetek vannak ezek, igen, mögött, de nem lesz rá időnk. Viszont, amit nagyon fontosnak tartok, itt pont amiket elmondott, az örökbeadás. Hogyan épül fel egy ilyen örökbefogadási folyamat? Ez egy nagyon fontos dolog, mert én nekem annyi vitám volt, és most nálunk is van éppen így egy mentett kutya, akit már nem akartunk továbbadni, mert hogy a gazdája, ezt most nagy idézőjelekkel mondom, úgy fogadott örökbe kutyát, hogy 8-an mondtuk neki, hogy ez nem neked való. Ez egy terrier. Te egy terrierrel nem fogsz együtt élni, de mert különleges. A kutya annyira különleges, hogy fél múlva nálunk között ki, ő nem tud vele foglalkozni, és ott hagyta nálunk. Zárójel bezárva. Hogyan lehet kiszűrni azt, meg elmagyarázni, mennyire fogékonyak erre az emberek, mert remélem, hogy ilyen történet, amiben mi belekestünk, ez csak egy volt.
Nos, nem azt szoktuk megkérdezni, hogy milyen házban lakik, nem azt szoktuk megkérdezni, hogy mennyi a jövedelme. Azt szoktuk megkérdezni, mennyire él aktív életet? Mennyit dolgozik egy nap? Ha hazamegy, akkor leül olvasgatni, tévézik, vagy fölvesz egy túracipőt, elmegy futni. Mennyire szoktak kirándulni? Mennyi időt töltenek távol otthonról, nyaralnak egyebek? Mert olyan típusú kutyát ajánlunk. Tehát az, hogy valaki kinéz a weblapon egy kutyát, az nem jelenti azt, hogy meg fogja kapni. Ad egy, mert mondjuk lehet, hogy azt mondja, hogy hát én hazamegyek, felrakom a lábam, és akkor imádok olvasni, és akkor estig csak olvasok, este meg majd leviszem egy 10 percre a kutyát. Aha, jó, hát akkor nem ezt, mondjuk maradjunk terrierni, nem ezt a terriert akarja, mert ő nem ilyen. Vagy ha valaki azt mondja, hogy ő rengeteget túrázik, minden hétvégén utaznak a családdal, azért keres mondjuk olyan kutyát, ami tud vele menni, hát akkor mondjuk nem egy francia buldog jellegű, rövidlábú kutyát fogunk neki adni. És ami nagyon fontos, mint tőlem mindig megkérdezik, hogy én honnan tudom, hogy jó döntés volt, mindig a kutya dönt. Könyvbe is írtam le történetek, és sokan azt mondják, hogy ez hihetetlen. Amikor bejön valaki a kennelsorra, amikor végigmegyünk, már tudjuk, hogy kit fog elvinni. Még akkor is, hogyha nem azért a kutyáért jött. Az a kutya elő fogja adni magát úgy, hogy már pedig oda fog menni a leendő gazda, és addig veszi ott az agyát, amíg őt ki nem szedik. Vannak persze rutinosak, akik ugye, amikor jönnek a sétáltatók, porrázra teszik a kutyát, emberek jönnek, kiviszik, visszahozzák. Aki elment gazdához, az nem mondja el, hogy azért nem jöttem vissza, meg gazdánál vagyok. Tehát itt is van még olyan sztori, hogy a kutya azt gondolja, hogy megyünk sétálni. De ezt amikor már rákerül a pórázra, akkor abban a pillanatban mi már látjuk, hogy ő most tényleg elindul és fut 3 kört, majd visszaül oda a gazda lábához, vagy pedig húzza kifele a kapu, hogy gyere, menjünk már sétálni, hagyj engem békén. És akkor kint is ismerkedünk, akkor beszoktunk menni, van az irodába egy ilyen ismerkedő helyiség, és akkor szabadon engedjük a kutyát, és figyeljük, hogy mit csinál. És akkor beszélgetünk, ott ismerkednek, jutifalat, és amikor a kutya így beül a gazda két lába közé, akkor szoktam mondani, na, oké, akkor írhatjuk. Tehát most eldöntötte a kutya, hogy ez az én emberem, ide-oda lehet adni. Még így is mellé tudunk nyúlni, bár azt is elmondom, hogy nálam rutin meg az élet azért már sok mindent tanított, meg ugye nekem az előző életem az emberek viselkedésével kapcsolatos, tehát én azért könnyebben kiszúrom a simliseket, mint mondjuk a kollégák beleszaladnak ilyenbe, de már nekik is elég jó óruk van a dolgokhoz. De még így is előfordul, mit tudom, én a évente mondjuk 5 kutyát visszadobnak, mert nem ezt akarta címszóval, pedig el szoktuk mondani azt is, hogy mire számítson, hogy fog működni a kutya, hogy az első 3 nap az nem valóság. Az első 3 napban a kutya, amikor kikerül az új otthonába, ő egy jó gyerek. Tehát volt olyan, aki engem fölhívott, hogy biztos, hogy nem néma a kutya, mert egy hangja nincs. Tehát az első 3 napban fölmérjük, most akkor ez most mi? Hol vagyok, miért vagyok itt? Tehát, de ha belegondolunk, valahol lakott, kidobták, megfogtuk, beült a karanténba, karanténból átkerült a középső sorra, amikor elkezdtük oltogatni. Amikor készen voltunk, bekerült az örökbefogadó sorra, megint új helyen lakott, lehet, hogy aztán bement a futiba a többiek közé. Költözött egész életébe a kutya, most megint. Tehát ő nem tudja, hogy ez végleges vagy sem, és amikor eltelik 3 nap, és még mindig ott vagyok, akkor kinyílik a szám, akkor fölélénkül a kutya, és akkor na, megjöttem, végre itthon vagyok. Tehát ez így zajlik.
Tehát rengeteg dolog van, és sok mindenhez kell érteni, és még egy csomó dologról nem is beszéltünk, amiről bőven lehetett volna, de az időnk az sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Molnár Tamásné Zsazsának, az ASKA, vagyis Alfa Segítőkéz Állatkórházi Alapítvány titkárának, hogy vendégünk volt, és megosztotta velünk a történeteit, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.